fejezte be a támadásokat és triplákat is dobott itt, mondom, Vojcsik 2-t, Krajnszki 2-t, azért ez sokat jelentett a hazai gárdának. Perl pedig bedobja a másodikat is biztos kézzel, 76-67, tehát 9 pontra csökkentette a különbséget.
Balogh Balázst hallhatták, a mérkőzést a Nemzeti Sportrádióban tovább követhetik majd élőben. A Sportvilág végén köszönöm a Kossuth Rádió hallgatóinak a figyelmet, viszont hallásra.
A Sportvilágot hallották.
Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
A Jarndyce örökösök. Hangjáték sorozat Charles Dickens regényéből. 9. rész. Az előző részek tartalmából. A Jarndyce kontra Jarndyce hagyatéki per egyre csak húzódik, újabb és újabb sorsokat pecsételve meg. Eszter és pártfogoltja Édő pusztaházára érkeznek Mr. Jarndycehoz, aki gyámsága alá vette a lányt és annak unokatestvérét. Mr. Tulkinghorn a per egyik érdekeltjének Lady Dedlocknak az ügyvédje, holtan találja egy fontos kézirat másolóját egy ópiumszagú szobában. Joe, a kissé félkegyelmű utcaseprő fiú pedig gyászolja az egyetlen szemét, aki emberszámba vette őt, aki nem más, mint a megboldogult másoló.
Joe romházak között élt egy kormos, omladozó utcában, melyet Tom All Alones néven ismertek a sorstársai. Elkerült ezt a helyet minden illedelmes ember. Például Mr. Tulkinghorn, aki, még Joe az utcákat söpörte, a szobájában ült és egy beadványon elmélkedett, amelyben egy letartóztatás elrendelését fogja kérni holnap reggel. Nem is nézett ki az ablakon. Ugyan mit láthatott volna egy elhaladó asszonyon?
Van a világon elég nő. Ők mozgatnak mindent, ami rosszul megy benne. Ám bár az ügyvédeknek is ők szereznek munkát.
Mi látnivaló lenne egy járókelő nőben, még ha titkos is az útja? Csupa titok mindegyikük amúgy is. Mr. Tulkinghorn nagyon jól tudta ezt. Nem mind olyan azonban, mint az az asszony, aki éppen elhaladt a háza előtt. Arcát fátyol takarta, a járókelők közül mégis többen megfordultak, és kíváncsi pillantást vetettek utána. Odaért az útkereszteződéshez, ahol Joe seperte az utcát.
Gyere csak ide! Te vagy az a fiú, akiről az újságban olvastam?
Nem tudom. Én nem értek az újságokhoz. Semmiről se tudok semmit.
Nem kérdeztek ki egy vizsgálatnál?
Én semmiről se tudok. Ahová az egyház fivittel, arra tetszik kérdezni. Joe-nak hívták azt a fiút a vizsgálatnál?
Joe-nak.
Az én vagyok.
Gyerünk odén.
Arra az emberre kíváncsi, ugye? Aki meghult.
Pszt! Suttogva beszélj. Arra. Mondd, hogy nézett ki, amíg élt? Igazán olyan beteg és olyan toprongyos volt?
Az ám.
Csak nem olyan, mint te.
Annyira azért nem.
Ide figyelj, és maradj csöndben. Meg tudod mutatni nekem azokat a helyeket, amelyekről szó volt abban az újságcikkben? A boltot, ahová dolgozott, a helyet, ahol meghalt, a helyet, ahová téged is elvitték, és azt a helyet is, ahol eltemették. Tudod, hogy hová temették?
Tudom.
Menj előttem, és mutasd meg nekem ezeket a szörnyű helyeket, mind. Állj meg mindegyik előtt, de ne beszélj hozzám, amíg nem kérdezek tőled semmit. Ne is nézz hátra. Csak tedd, amit mondok, és jól megfizetlek érte.
Benne vagyok. Csak aztán nehogy kitoljon velem, tudja? Nehogy megpucoljon.
Indulj csak előre. Annyi pénzt kapsz tőlem, amennyit még nem is láttál életedben. Ki lakik itt?
Aki írásokat adott neki. Nekem meg egy fél tallért egyszer.
Gyerünk tovább.
Jó. Most csak ide jövünk át, nem messze. Krug házához.
Itt ki lakik?
Ő lakott itt.
Melyik szobában?
Ott fent, a hátsó szobában. Innen a sarokról látni az ablakát, ott feküdt, kiterítve. Láttam. Az meg ott a fogadó, ahová elvitték.
Gyerünk tovább.
A következő állomás messzebb esett, mint az eddigiek. Tekervényes utakon, büdös, áporodott, kellemetlen sikátorokon keresztül megérkeztek végre az alagútszerű udvarhoz, a gázlámpához és a vasrácsos kapuhoz.
Oda tették.
Hová? Ó, milyen borzalmas hely.
Oda. Ott, azon túl. Ott a csontrakás mellett, annál a konyha ablaknál. Nem ásták be nagyon mélyre. Rá kellett taposniuk, hogy beszorítsák. Ki tudnám kaparni magának a seprűmmel, ha nyitva lenne a kapu. Azért is zárják be. Mindig be van zárva. Né, egy patkány! Hé, né, ahunk futni! Hű, be a földbe!
Jól van, Joe. A feladatot elvégezted. Itt a fizetséget, tessék.
Köszönöm. Hazádolját. De fényes. De fényes pénz. Nagyon értékes lehet, ha ilyen fényes.
Richard gyakran meglátogatott bennünket, amíg Londonban voltunk. Noha egyre jobban megszerettem, azt éreztem mindig, milyen nagy kár, hogy nem nevelték őt soha kitartásra, önfegyelemre. Egy délután felkeresett bennünket Mr. Badger a feleségével együtt, de a gyámapám éppen nem volt odahaza.
Richard előrehaladását bizony nem tartjuk nagyon biztatónak. Az a véleményünk, hogy a fiú rosszul választotta meg az orvosi pályát. Igazából nem érdekli őt. Nem érzi a hivatásának.
Addig semmit sem mondjunk Mr. Jarndyce-nak, amíg Richarddal nem beszéltünk. Holnap estére amúgy is várjuk, beszélünk a fejével. Másnap aztán, miután egy kis ideig kettesben hagytam őket, bementem hozzájuk, és mindjárt láttam, hogy Ada mindenben a fiú pártjára fog állni, és mindent készpénznek vesz majd, amit csak mond.
Hogy haladsz, Richard?
Ó, elég jól.
Ennél jobb hírt nem is mondhat, ugye, Esther?
Elég jól.
Igen, elég jól. Lassú piszmogás persze, és meglehetősen unalmas is. De akár ez, akár más, mindegy. Ez is megteszi.
Jaj, Richard, édes Richard.
Mi a baj?
Akár ez, akár más.
De hát mi rossz van ebben? Ha ez is éppen olyan jól meg fog felelni, mint akármi más, akkor az azt jelenti, hogy jól meg fog felelni.
Igen. Hiszen lehet, hogy végeredményében az egész csak olyan próbaidőféle, amíg a perünk el nem dől. Hopp! Elfelejtettem, hogy nem szabad a perről beszélnem. Tiltott terület. Igen, elég jó haladunk. Beszéljünk valami másról.
No de hát, Richard és édes kis Édöm, gondoljátok csak meg, hogy milyen fontos ez mind a kettőtökre nézve, hogy Richard teljes komolysággal fogja fel a dolgát, minden fenntartás nélkül. Azt hiszem, ezt igazán meg kell beszélnünk, Ada. Minél előbb, amíg késő nem lesz.
Igen, meg kell beszélnünk. De én azt hiszem, Richardnak igaza van.
Itt járt tegnap Mr. Badger a feleségével, és ők azon a nézeten vannak, hogy nem nagyon szereted az orvosi hivatást.
Azt tartják csak ugyan? Hát ez változtat a helyzetem, mert én nekem a leghalványabb fogalmam sem volt róla, hogy ők így vélekednek. És nem szerettem volna csalódást vagy alkalmatlanságot okozni nekik. Tény az, hogy nem nagyon érdekel az egész. De hát ez nem számít. Ez is éppen olyan jó lesz, mint akármi más.
Hallod, Ada?
Jó, tény, hogy nem egészen nekem való. Nem tudok rájönni az ízére. És nagyon egyhangú. A mai nap pont olyan, mint a tegnapi volt, és a holnapi nap pont olyan lesz, mint a mai.
Attól félek, hogy ezt a kifogást a világon minden ellen felhozhatod. Az egész élet ellen is, ha csak valami rendkívüli körülmény nem jön közbe.
Lehet. Hiszen mi akkor körbe-körbe járunk, és megint csak odajuk adunk ki, amit az előbb mondtam. Ez is épp úgy megteszi, mint akármi más. Rendben van itt minden. Beszéljünk másról.
Richard, hogyha néha könnyelmű is vagy magaddal szemben, biztos vagyok benne, hogy Ada-val szemben nem akarsz meggondolatlanul viselkedni soha. Az iránta érzett szereteted azt is magába foglalja, hogy nevet félváról ezt a mindkettőtök életére nézve döntő fontosságú lépést.
Édes jó Eszter, éppen erről van szó. Sokat gondoltam én már erre, és haragudtam is magamra eleget, hogy akármilyen komoly is bennem a szándék, valahogyan mégsem úgy csinálom aztán.
Biztosan azért van ez, mert nem szereted a munkát, amit választottál.
Talán elsiettem egy kicsit a dolgot. Máshoz van tehetségem, úgy látszik. Addig nem lehetett ezt tudni, amíg ki nem próbáltam. Most csak az a kérdés, érdemes-e visszacsinálni mindazt, ami eddig történt?
Nem csak érdemes visszacsinálni, hanem okvetlenül szükséges is. Gondoltál valami inkább neked való hivatásra?
Édes Eszter, ezt most eltaláltad. Gondoltam. Arra gondoltam, hogy tulajdonképpen a jog feküdne nekem igazán.
A jog?
Ha bemennék Kendzsék irodájába, ha Kendzs felvenne gyakornoknak, akkor szemmel tudnám tartani a tilos területet, és meg tudnám nyugtatni magamat, hogy nem hanyagolják el, és rendesen vezetik az ügyet.
Biztos vagy benne, hogy ezúttal komoly az elhatározásod?
Édes egy Eszterem, olyan sziklaszilárd vagyok, akár csak te. Elkövettem egy tévedést, mindnyájan tévedhetünk, de nem fogok többé. És olyan jogász lesz belőlem, hogy keresni kell a párját. Nem tudom végeredményében csak ugyan érdemes-e ekkora felfordulást csinálni minden különösebb ok nélkül.
Mondj el mindent őszintén Mr. Jarndyce-nak. Ne várj egy percig se.
Rendben van. Nekem sem állt más a szándékomban.
Richard, becsületesen visszaléphetünk még, és vissza is fogunk lépni. De vigyáznunk kell a húgod kedvéért, Richard, hogy ezentúl ne essünk többé ilyen tévedésbe. Ezért hát, ami a jogi pályát illeti, alapos próbát teszünk vele, mielőtt végérvényesen döntenénk. Megnézzük előbb magunknak, mielőtt fejest ugranánk bele.
Ezen az estén sehogyan sem jött álom a szememre, és fennmaradtam kézi munkázni. De valamilyen sejmet lent felejtettem a munkaasztalka fiókjában, és amikor szükségem lett rá, fogtam a gyertyámat, és lementem érte csöndesen. Ahogy leértem, legnagyobb meglepetésemre gyámapámat még mindig ott találtam. Szótlanul ült a kandalló előtt, és a hamut bámulta.
Eszter! Ilyen későn még dolgozol, kedvesem?
Azért maradtam fenn ma ilyen sokáig kézi munkázni, mert nem tudtam elaludni, és szeretném elálmosítani magam. De kedves gyámapám, maga is fenn van még, és fáradtnak látszik. Remélem, nincs valami gondja.
Maradj egy percre, Eszter. Rólad gondolkoztam.
Csak nem én okozok gondot gyámapámnak.
Azon gondolkozom, amióta itt ülök, hogy neked is ismerned kellene a saját történetedet, és ebből annyit, amennyit én ismerek belőle. Ez nem sok, majdnem semmi.
A legkorábbi emlékeim közül valók ezek a szavak. Az anyád, Eszter, a te szégyened, te pedig az övé voltál. Eljön majd az idő, elég hamar eljön, amikor mindezt jobban megérted, és át is fogod érezni, ahogy csak egy nő átérezheti.
9 éve, hogy levelet kaptam egy visszavonultan élő hölgytől. Egy komor, szenvedélyes hangú levelet, amilyet még soha életemben nem olvastam. Egy gyermekről számolt be nekem ez a levél. Egy akkor 12 éves árva leánykáról, olyasféle kegyetlen szavakban, mint amilyenek az emlékezetedben élnek. Megtudtam belőle, hogy a levélíró titokban nevelte föl a kislányt születésétől fogva. Eltörölte származásának minden nyomát, és hogyha a levélíró megtalálna halni, mielőtt a gyermek felnő, az árva kislány egyetlen barát ismerős nélkül fog itt maradni. Arra kért, hogy ez esetben vegyem fontolóra, nem fejezném be én, amit a levél írója megkezdett. Válaszoltam a levélre. A hölgy elmondta, hogy a neve felvett név. Hogyha ilyen esetekben érvényesek lennének a rokoni kötelékek, a kislány nagynénje lenne, és hogy ennél többet soha semmi körülmények között nem fog elárulni. Drágám, én elmondtam mindent. Én gyakrabban láttam a gyámleányomat, mint ő engem, és mindig tudtam róla, hogy szeretik őt, hogy hasznát veszik, hogy szorgalmas és boldog. 10000-szeresen, 100000-szeresen megfizető nekem a nap minden órájában.
És még többször áldja meg a gyámapját, aki apja helyett apja lett neki.
Jó éjszakát, drágám! Búcsúzzunk el atyailag. Későre jár már a munkához is, meg a gondolkozáshoz is.
Nagyon el voltam foglalva egész nap. Rendelkezéseket írtam haza a cselédeknek, leveleket gyámapám számára, leporoltam a könyveit, irományait. Még lámpagyújtás előtt is szorgoskodtam, mikor egyszerre csak ki más jelent meg, mint Kedi, akire igazán nem számítottam.
Jaj, Kedi drágám, milyen gyönyörű virágok!
Ugye milyen szépek? Még életemben ilyen édeseket nem láttam.
Princetől való, Kedikém?
Nem. Nem Prince-től.
Ej, Kedi, talán bizony két udvarlód is van.
A csodát!
Vagy talán nekem hoztad?
Neked? Itt hagyta valaki a számodra.
Itt hagyta?
A szegény Miss Flight-nál. Valaki, aki nagyon jó volt hozzá, és aki egy órával ezelőtt elsietett, hogy hajóra szálljon. Ne vedd le! Hagyd csak ott ezt a szép kis csokrot.
Volt olyan könnyű elintézni, mint ahogy eleinte látszott, hogy Richard próbaidőre beálljon Mr. Kent irodájába. A fő nehézségeket maga Richard támasztotta. Mihelyt kiléphetett Mr. Badger-től, rögtön kétségei támadtak, hogy vajon jó lesz-e ez, ott akarja-e hagyni csak ugyanaz orvosi pályát. Gyámapám sokat tárgyalt vele arról, hogy hogyan rendezkedjen be Londonban, mert a jogászkodása alatt ott kell majd laknia. Mi ugyanis már jóval előbb visszaköltöztünk pusztaházára.
Ha Richard véglegesen dönt Mr. Kenge irodája mellett, akkor ki lehet majd venni számára egy lakást, ahol alkalomattán mi is megszállhatunk egy-két napra. Csak hát még mindig nem döntött.
A vége az lett, hogy kibéreltünk neki egy bútorozott hónapos szobát a Queen Square közelében, egy csöndes régi házban. Amíg ezek az ügyek napirenden voltak, a látogatásunk Mr. Boysonhoz folyton halasztódott. De végül, hogy Richardnak is meglett a lakása, és elhárultak az akadályok, meglátogattuk. Ott Mr. Boyson csatlakozott hozzánk, és együtt folytattuk az utazást. Ahogy beértünk egy kis faluba és elhaladtunk a fogadócska előtt, amelynek homlokzatán a Deadlock címert himbáló cégtábla hajolt az út fölé, Mr. Boyson és a fogadó kapujában üldögélő fiatalember, aki mellett horgás szerszámok hevertek, kölcsönösen üdvözölték egymást.
Ez a házvezetőnő unokája, Mr. Ranswellnek hívják. Szerelmes egy szép kislányba, aki ott fent van a kastélyban. Lady Dedlocknak megtetszett a kislány, és ott akarja tartani a saját személye mellett, ami nagy megtiszteltetés. Ifjú barátunk azonban egyáltalán nem tudja értékelni. De a fiú különben sem házasodhatna még meg, ha a szép kis virágszál bele is egyezne. Úgyhogy kénytelen beérni azzal, amit tehet. Nagyon gyakran lejön ide egy-két napra horgászni.
Egész héten át folytott volt a levegő, rekkenő a meleg. De a vihar most olyan hirtelenül tört ki, hogy még mielőtt kiértünk volna az erdő szélére, már javában villámlott és mennydörgött. A zápor pedig ömlött a lombokon keresztül nagy olmos csöppekben. Már sokszor feltűnt a borostyánnal befutott házikó komor szépsége a fák félhomályába merülve. A kis ház most, hogy az ég be volt borulva, egészen elveszett a homályban, és csak azt az embert láttuk tisztán, aki megjelent az ajtóban, amikor menedéket kerestünk a fedele alatt, és kihozott két széket, Edőnek és nekem.
Nem veszedelmes ez ilyen nyitott helyen ülni?
A szívem egyszerre megint sebesen kezdett verni. Sohasem hallottam ezt a hangot, sohasem láttam ezt az arcot, de ugyanolyan különös hatással volt rám. Lady Dedlock is az erdészházban keresett menedéket, még mielőttünk, és most kijött a szobahomájából. Megállt a székem mögött, és megfogta a támláját.
Megijesztettem?
Nem, nem ijedtem meg. Miért ijedtem volna meg?
Úgy hiszem, Mr. Jarndyce-hoz van szerencsém.
Nem hittem volna, hogy még emlékszik rám, Lady Dedlock. Igazán nagyon megtisztelő rám nézve.
Sajnálom, hogy Sir Leicester helyi perpatvarai, melyeket azonban nem ő keresett, azt hiszem, szinte lehetetlen módon megnehezítik, hogy a kellő figyelemmel legyünk maga iránt itt Chesney Woodban.
Tisztában vagyok én is a helyzettel.
El van helyezve az a fiatal ember, akiről Sir Leicesternek írt, és akinek a kérését sajnos semmiképpen sem tudta támogatni Sir Leicester?
Remélem, hogy igen.
Ő pedig bizonyára a másik gyámgyereke, Claire kisasszony, nem?
Édő Claire, örvendek.
Majd elveszti az önzetlen Don Quixote hírnevét, ha ilyen szépségeket vesz az oltalmába. Hanem mutasson be ennek a fiatal hölgynek is.
Summerson kisasszony igazán a gyámleányom. Őérte nem vagyok felelős semmiféle Lord Kancellárnak.
Mind a két szülőjét elvesztette, Miss Summerson?
Igen.
Nagy szerencséje van a gyámapjával.
Igen, tudom, milédi, és hálát is mondok érte az úrnak minden áldott nap.
Jól teszi, kedvesem. Én sem tennék másként.
A Jarndyce örökösök. Hangjáték sorozat Charles Dickens regényéből. A 9. részt hallották. Narrátor Fekete Ernő, Eszter Major Melinda, Mr. Jarndyce Kajtán Róbert, Richard Katona Péter Dániel, Lady Dedlock Létai Dóra, valamint Wettstein Mark, Barbinek Péter, Dér Mária, Dobó Enikő, Epres Attila, Gerő Ádám. Fordította Ottlik Géza, dramaturg Espap Máté. A felvételt Jantyik Levente és Diósi Ákos készítette. Zenei szerkesztő Hortobágyi László. A rendező munkatársa Szupper Edit. Rendezte Pap Gábor Zsigmond. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
A következő részt holnap 21 óra 30 perckor hallgathatják meg itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszínház@radio.hu elektronikus posta címen. A zene után a késő esti krónika következik.
Goodbye, no use leading with our chins. This is where our story ends. Never lovers, ever friends. Goodbye. Let our hearts call it a day. But before you walk away, I sincerely want to say I wish you bluebirds in the spring, to give your heart a song to sing, and then a kiss. But more than this, I wish you love and enjoy. you in some leafy glade. I wish you health and more than wealth. I wish you love. My breaking heart, and I agree that you and I could never be. So with my very best, I set you free. I wish you shelter from the storm, a cozy fire to keep you warm. Most of all, when snowflakes fall, I wish you love. Shelter from the storm, a cozy fire to keep you warm. Most of all, when snowflakes fall. Hot damn, I wish you love. All kinds of love. A whole gang of love.
Rádiószínház műsorával legközelebb holnap 1 óra 3 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszinház@mtva.hu elektronikus posta címen.
This town is an all right town.